Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatót, a mikrofonnál Német Andrát hallják. Az elkövetkezendő fél órában együtt tölthetjük ezt az időt, és a mai adásunkban az antibiotikumokról fogunk beszélgetni. Aki ma a felmerülő kérdésekre választad, az Arackiné dr. Tóth Marian, kórházi klinikai szakgyógyszerész és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyógyszerésze. Köszöntöm itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek, Andi, és köszöntöm a Halas Rádió kedves hallgatóit is.
Akkor halljunk erről az antibiotikumról, akkor találkozunk vele, amikor betegek vagyunk, lázasok, elmegyünk az orvoshoz.
Igen.
És hogy megsegítsék a szervezetünket, legtöbbször ezt szokták nekünk fölírni, de azt hiszem, hogy keveset tudunk róla.
Igen, ez így igaz. Először is kezdeném a definíciójukkal. Tehát az antibiotikumok különféle mikroorganizmusok, ezek lehetnek baktériumok, gombák által termelt anyagok, melyek más mikroorganizmusok növekedését gátolják, vagy akár el is pusztíthatják őket. Hangsúlyoznám, hogy az antibiotikumok nem gyulladáscsökkentőszerek, és nem is lázcsillapítók. Az antibiotikumok csak és kizárólag baktérium okozta fertőzésekben hatásosak, vírusos megbetegedésben hatástalanok. Felfedezésükről szólnék néhány szót. Sir Alexander Fleming, skót bakteriológus és immunológus fedezte fel őket 1928-ban. Az első antibiotikum az a penicillin, amit ő felfedezett, ezért az eredményért 1945-ben elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat is. Tehát, mint említettem, csak bakteriális fertőzésekben hatásosak. A vírusos betegségeknek többségét szervezetünk saját erőből is legyőzi, ezért ilyenkor teljesen felesleges antibiotikum adással terhelni a szervezetet.
Ilyen például, ugye, mint amikor influenzás az ember, például, az is egy vírus okozta, olyankor nátha, nem igen. Segít.
Igen, tehát vannak egyértelmű esetek, amikor a tünetek jellege vagy hely alapján szükséges az antibiotikum adása, ilyen például akár egy gennyes fül- vagy szemgyulladás, arc-homlok-üreggyulladás, tüdőgyulladás, a tüszös mandulagyulladás, akár az orbánc, egy egyszerű felfázás, vesegyulladás, vakbélgyulladás, vagy akár az agyhártyagyulladás is ide tartozik. Gyanakodnunk kell bakteriális fertőzöttségre 3 napnál tovább tartó láz, 1 hét után is fennálló tünetek esetén, habár ez utóbbi esetben a kezdeti vírusos fertőzés felül fertőződése is szóba jöhet. A másik oldal, ahol biztos nem kell antibiotikumot használnunk, az többek között a vizes orrfolyás, a kiütéssel járó betegségeknek a döntő többsége, illetve a hasmenéssel járó betegségek túlnyomó része. Ezen kívül a felső légúti infekciók esetében ugyanis ezeknek körülbelül 90%-át vírusok okozzák.
Az a legjellemzőbb talán, hogy eltelik 1 nap, 2 nap, és aztán, amikor nem múlik a láz, akkor már azért komolyabban vesztük ezeket a dolgokat, és olyankor azért elmegyünk és felkeressük az orvost. És aki felírja, ha kell a szükséges az antibiotikum, de talán saját ismeretségi körünkben is, meg ezt tudhatjuk akár még magunkról is, hogy vannak a gyógyszerszedéssel kialakult rossz szokások, hogy beveszi az ember az antibiotikumot, amit felírtak, és amikor jól van, akkor valamiért úgy dönt, vagy döntünk, hogy akkor talán már jól is vagyok, és akkor nem szedem tovább, de hogy ez nem jó.
Tehát az antibiotikumoknál, mint minden gyógyszernél, tehát pontosan megvan adva, hogy mennyi a napi dózis, amit ugye az orvos ír elő. Ugyanis csak ezzel érhető el, hogy a szervezetben, a véráramban egy közül azonos koncentrációban legyen jelen a gyógyszer, mivel csak így tudjuk legyőzni az adott fertőzést. Ha ez a vérszint nincsen meg, akkor a baktériumrezisztencia kialakulását segíthetjük elő. Vagyis az antibiotikumokat sem felül, sem alul dozírozni nem szabad, mindig az orvos által előírt adagban szedjük be őket, és ami még a legfontosabb, amit mi is elmondunk minden egyes antibiotikum kiadás esetén a betegeknek, hogy mindig szedjék be a teljes mennyiséget, addig, amíg el nem fogy az utolsó szem is, és sose hagyják abban az esetben, hogyha már jobban érzik magukat, vagy enyhültek a panaszok. Tehát mindezeket összefoglalva a legfontosabb, hogy mindig az adott betegnek a megfelelő antibiotikumot a megfelelő dózisban és a szükséges ideig kapja a beteg.
Érdemes megfogadni, sőt meg kell fogadni az orvos tanácsát. Itt most következzék a zene, de utána folytatni fogjuk, és a zene után beszélünk még arról, hogy hogyan alkalmazzuk helyesen az antibiotikumokat.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket, és mai adásunkban az antibiotikumokról beszélgetünk, és annak helyes használatáról. Hát lássuk akkor, hogy mi történik olyankor, amikor nem megfelelően alkalmazzuk az antibiotikumot.
Hát igen, hogyha nem megfelelően használjuk őket, akkor hatástalanná is válhatnak, ugyanis ez az antibiotikum rezisztencia kialakulásához vezethet. Tehát akár a túlzott, indokolatlan vagy helytelen használatuk mind ehhez a folyamathoz vezethet. Ilyenkor az antibiotikumok elvesztik képességüket a baktériumok elpusztítására, illetve szaporodásuk meggátlására, aminek következtében a rezisztens baktériumok tovább növekednek, illetve szaporodnak. Ezek a rezisztens baktériumok átterjedhetnek és fertőzést okozhatnak olyan más egyéneknél is, akik nem szedtek előzőleg antibiotikumot. Ráadásul a rezisztenssé vált baktériumokkal az a probléma, hogy tovább tudják adni ezt a tulajdonságot a következő generációknak, és így könnyen úgynevezett szuperbaktériumok alakulhatnak ki. Tehát ezek olyan kórokozók, melyek ellen valamennyi rendelkezésre álló antibiotikum hatástalan lehet, aminek komoly következményei lehetnek. A másik nagy probléma a rezisztens baktériumokkal, hogy az általuk okozott fertőzések gyógyítása sokkal hosszadalmasabb, alternatív és drágább antibiotikumokat igényelhet, melyeknek akár súlyosabb mellékhatásaik is lehetnek.
Tehát akkor arról van szó, hogy azzal, hogyha nem megfelelően szedjük az antibiotikumot, akkor tulajdonképpen még ezeket a baktériumokat még meg is segítjük.
Igen, így van. És az antibiotikum hatástalan lesz, igen.
Az antibiotikumok szedésével kapcsolatban még el lehet azt is mondani, hogy néha még az is problémát okoz, hogy maga a bevétel. Általában némelyik elég nagy. Valaki eltöri ezt, mert megszoktuk a gyógyszereknél, nem bírjuk lenyelni, akkor ketté törjük, és úgy már könnyebben megy. Szabad-e úgy, hogy eltörjük, és úgy vesszük be?
Hát igen, ez egy érdekes téma, hiszen a perosz, tehát szájon át bevehető antibiotikumok nagy részét, tehát fémtabletták képezik, de léteznek ugye kapszulák, a kisebb korosztály számára pedig szuszpenziók. Tehát a kapszulákat értelemszerűen egészben kell lenyelni, a kapszulaforma egyébként is a lenyelés megkönnyítésére szolgál. A fémtablettáknál már más a helyzet. Ezek a tabletták speciális vékony bevonattal vannak ellátva. A fémbevonásnak több célja is lehet, például a hatóanyag kioldódás befolyásolása. Ezen kívül még védelmet nyújthat, például a fénytől, oxigéntől, nedvességtől, valamint ízfedésre is alkalmas. Elfedi például a gyógyszerek keserű ízét, ezért gyerekek esetében nem célszerű eltörni őket. A gyógyszerek széttörésének hátránya még, hogy megváltozhat a hatása, pici darabok keletkezhetnek, amiket már nem lehet megfelelően felhasználni. Felhívnám a figyelmet arra, hogy csak azokat a tablettákat szabad széttörni, amelyiken látható bemetszés. Ez a bemetszés csak és kizárólag a széttörés elősegítésére, illetve a lenyelés megkönnyítésére szolgál, nem pedig arra, hogy a készítményt egyenlő adagokra osszuk szét. Tehát ilyen esetben a széttört tabletta darabjait egy időben kell bevenni, illetve vannak már a gyógyszerpiacon olyan tabletták is, amelyek diszpergáló tulajdonságuk révén sokkal könnyebben bevehetők. Az egyik leggyakrabban alkalmazott amoxicillin és klavulánsavat tartalmazó kombináció is elérhető már ebben a gyógyszerformában. Ennek a gyógyszerformának az előnye, hogy egy pohár vízben feloldható, melynek során egy kis édes gyümölcsízű szuszpenziót kapunk.
És annak is könnyebb a bevétele, akinek esetleg bármilyen okból nyelési nehézséget okozza a gyógyszerbevétele. Elérkeztünk most ismét a szünethez, következzék a zene, de utána folytatjuk még a beszélgetésünket az antibiotikumokról.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket, és mint ahogyan eddig is hallották, az antibiotikumokról beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy mi van akkor, hogyha valaki nehezen tudja bevenni, lehet-e eltörni ezt, hogy hogyan tudja megkönnyíteni a bevételét az antibiotikumoknak, vagy úgy általában a tablettáknak. Az sem mindegy, hogy az antibiotikumot mivel vesszük be, vagy hogy egyszerre vesszük-e be más gyógyszerrel, vagy vannak kölcsönhatások, és ezekről is beszéljünk néhány szót.
Igen, az antibiotikumok számos gyógyszer hatását befolyásolhatják, ezek közül is kiemelném a fogamzásgátlókra gyakorolt hatásukat. Ugyanis az antibiotikumok köztudott tény, hogy a bélflórát károsítják. Ezáltal az orális fogamzásgátlók enterohepatikus körforgása megrövidül, aminek következtében gyorsabban eliminálódnak, és hatásuk ennek megfelelően rövidebb és gyengébb lesz. Magyarán szólva a fogamzásgátlók hatása csökkenni fog. együttes alkalmazáskor azt tanácsolom, mindenképpen válasszanak egyéb kiegészítő fogamzásgátlási módszert a párok. Tehát ezen kívül még hatással lehetnek bizonyos véralvadásgátlókra is, ugyanis az antibiotikumok a bélben élő hasznos baktériumok számát csökkentik, mint már említettem, és ezek a baktériumok olyan anyagot állítanak elő, amelyek hasznosak és szükségesek szervezetünk számára. Ilyen például a bélbaktériumoknak a K-vitamin előállítása. Számuk csökkenésével az előállított K-vitamin mennyisége is csökken, és például, ha K-vitamin ellenes véralvadásgátlót szedünk, mint például az acenokumarolt vagy varfarint, túlságosan megnő a hatásuk, így vérzékenység alakulhat ki.
És ezeken kívül milyen más kölcsönhatások, amire különösen oda kell figyelni a szedésük alkalmával?
Ilyenek például, tehát a tetraciklin típusú antibiotikumokra jellemző kölcsönhatás, hogy megkötik a bélben lévő kálciumot és vasat, így azok már nem tudnak felszívódni, nem hatnak. Ebben az esetben, tehát én azt tanácsolom, hogy a két készítmény bevételek között 2-4 órás időszak teljen el. Ezen kívül például a szulfonamidok, illetve a klaritromicin együttes adása vércukorszintet csökkentő gyógyszerrel a vércukorszint csökkentő gyógyszer hatását megnövelheti, és hipoglikémiát okozhat.
Ami annyit jelent, hogy?
Leesik a vércukorszint.
Itt most nagyon sok idegen szót és elnevezést hallhatnak a hallgatók, ezek mind az összetevők, de itt az adás elején megbeszéltük, hogy nem szeretnénk kifejezetten most semmelyik gyógyszernek a nevét, mivel senkit sem szeretnénk sem reklámozni, illetve másokat sem elhanyagolni, ezért inkább csak a hatóanyagokról beszélünk. És mielőtt elmennénk szünetre, gyógyszerszedésének a módjáról legtöbbször ugye úgy van, hogy vagy reggel este kell bevenni, tehát kétszer kell bevenni az antibiotikumot, illetve van olyan, amikor egy alkalommal. Hogyan a legjobb ennek a beosztása?
Átlagos esetekben tehát van olyan hatóanyagtartalmú készítmény, amit kétszer egyesével javasol, igen, ahogy te is mondtad, az orvos. Mindenképpen tehát reggel és este vegye be ezt a gyógyszert a beteg, de léteznek olyan készítmények, amelyeket napi egyesével javasolnak. Ilyenkor azt szoktuk mondani a betegeknek, hogy mindegy, hogy reggel vagy este veszik be, a lényeg, hogy meglegyen a 24 óra, vagy hogyha esetleg a beteg több gyógyszert szed rendszeresség, akkor abban az időpontban, amikor úgymond kevesebbet vesz be.
Tehát érdemes az antibiotikumokat elkülöníteni, ezt még egyszer hangsúlyozzuk ki, más gyógyszerektől.
Ha van rá mód, akkor igen.
Ezután most következik ismét újra a zene, de utána folytatjuk még a beszélgetésünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket, és mint általában minden gyógyszerről, és itt az antibiotikumról is elmondhatjuk azt, hogy azon kívül, hogy sok betegségben megsegíti a szervezetet, és megsegít bennünket a gyógyulásban, de hogy mellékhatások is vannak. Mondjunk el ezek közül néhányat, a legfontosabbakat.
Igen, számos mellékhatásuk létezik, a legközismertebb talán a hasmenés, mivel sajnos a normál bélflóránk egy részét ugye elpusztítják. Emellett okozhatnak még hányingert, hányást, gombákat történő felülfertőződést is, kialakulhat a bőr, illetve nyálkahártya gombásodás, gyomorbélrendszeri gombásodás egyaránt. A bőrgombásodás kialakulása a nemi szerveket borító bőrön azért veszélyes, mert feljebb vándorol van nőknél hüvelyfertőzést, illetve mindkét nemnél húgyuti gombás gyulladást válthat ki. Bélrendszeri gombásodás esetén a bélben normál körülmények között is megtalálható Candida albicans tud kórosan elszaporodni. Tünetei közül elsősorban a székrekedés, illetve hasmenés váltakozását, intenzív puffadást, hasi görcsöket, étvágytalanságot, szénhidrát, éhséget, levertséget, illetve koncentrációs zavarokat kell megemlíteni. Ezeken kívül még ki kell hangsúlyozni, én úgy gondolom, tehát ez is egy fontos téma, tehát a szoptatós kismamáknak az esetét, mivel az antibiotikumok nagy része kiválasztódik az anyatejbe, ezért a csecsemőknél hasmenés és nyálkahártya gombás fertőzése is kialakulhat. Ezért ebben az esetben a szoptatást az antibiotikum kúra idejére abba kell hagyni, és egyéb más táplálási módot kell választani, mint például a tápszerekkel történő táplálást, vagy hogyha van rá mód, akkor más anyatejét is megkaphatja a kisbaba.
És ugye az előbb említett mellékhatásokat, hogyha bármelyiket is észledik, ilyenkor mi a teendő? Azt mondtuk az elején, hogyha elkezdjük az antibiotikumot szedni, akkor azt nem szerencsés abba hagyni. Ilyenkor azért mégiscsak jelezni kell ezt a házi orvosnak, hogyha nagyon súlyosak ezek a tünetek.
Ha súlyosak a tünetek, akkor mindenféleképpen, de hogyha csak egy kis hasmenést észlelünk, akkor ilyen esetben elég, hogyha vásárolunk probiotikumot, melyek tulajdonképpen természetes, jótékony, védőhatású bélbaktériumokat tartalmazó készítmények. Tehát hatásuk ugye a normál bélflórát visszaállítják. Számos probiotikum létezik a gyógyszerpiacon, melynek nem csak egy, hanem akár 6 vagy 9 féle baktérium törzset is tartalmazhatnak. Fontos megemlíteni, hogy ezeket a probiotikumokat nem csak az antibiotikum kezelés mellé alkalmazhatjuk, hanem akár egy vírusos eredetű akut hasmenés kiegészítő kezelésére is. Azonban, hogyha antibiotikum mellé fogyasztjuk őket, akkor teljen el legalább 3 óra hossza az antibiotikum és a probiotikum bevételek között, bár léteznek ma már olyan készítmények, amelyeket már kifejezetten egy időben is bevehetünk az antibiotikummal.
Azt hiszem, hogy ezeket szoktuk a reklámokban a legtöbbször hallani mostanában.
Igen, igaz, nagyon sok reklám szól a probiotikumokról, de én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb és a legolcsóbb probiotikum tartalmú készítmény például a tejtermékek közül a natórjoghurt.
És ezzel is el lehet ugyanazt az eredményt érni.
Igen.
Milyen mellékhatások vannak még, amit említsünk meg?
Hát ezen kívül számos mellékhatása van az antibiotikumoknak sajnos. Ilyen például a sokak által ismert penicillin érzékenység, mikor viszkető kiütések jelennek meg a betegen, akár intőjel lehet a láz, hidegrázás, legsúlyosabb esetben életet veszélyeztető anafilaxiás reakció is kialakulhat. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy akinek az anamnézisében szerepel penicillin allergia, az nagy elővigyázatossággal kaphat más béta-laktám típusú szereket, ezért is fontos, hogy az orvos ismerje a beteg kortörténetét. Léteznek olyan antibiotikumok, amelyek fényérzékenyítenek, ami azt jelenti, hogy használatuk során kerülni kell a napon való tartózkodást, illetve a szoláriumozást. Ilyenek például a tetraciklinek, a fluorokinolonok, illetve a szulfonamid típusú antibiotikumok. Ezen kívül még 2 dolgot szeretnék mondani, tehát egyrészt a tetraciklinek mellékhatásai között szerepel még a fogak barnás elszíneződése, illetve a csontnövekedés gátlása, ezért terhességben szedésük kontraindikált, különösen a 18. hét utáni időszakban. A másik a fluorokinolon antibiotikumok, tehát például a ciprofloxacin, levofloxacin, tehát ezeknek a fotoszenzibilizáló hatásuk mellett, tehát ízületi porc károsodását is okozhatja. Terhességben ezek is kontraindikáltak, illetve káciummal képesek komplexet képezni, ezért tejjel, tejtermékkel ne vegyük be őket egy időben, a bevétel között terjen el legalább 2-4 óra hossza. Hogyha nem így teszünk, akkor a gyógyszernek csökkenni fog a felszívódása, és kevésbé lesz hatékony.
Mielőtt elkezdjük szedni az antibiotikumot, akkor mindenképpen olvassuk el a használt utasítását, és ezek a mellékhatások azt hiszem, hogy ott nagyon szépen részletesen le is vannak írva. Beszélünk még a befejezés előtt arról, miért veszélyes az, hogyha öngyógyítást végzünk a különböző antibiotikumokkal. Jöjjön akkor most a zene, és utána folytatjuk még.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Azon kívül, hogy be kell tartani azokat az utasításokat, amit előír az orvos, azon kívül, ami a legfontosabb talán, hogy soha ne kezdjünk bele gyógyszerek szedésébe, csak úgy önhatalmulag, és ne kezdjünk el öngyógyítást, mert hogy ennek komoly veszélyei lehetnek. Ezekről még beszéljünk befejezésképpen.
Igen, tehát az antibiotikumokkal történő öngyógyításnak számos veszélye lehet. Én 2 példát hoznék, amit életszerűnek tartok, tehát az egyik, amikor is a beteg például nem bírja már elviselni a nátha vagy influenza okozta tüneteket, és elmegy a házi orvosához azzal a kéréssel, hogy írjon ki a panaszaira valamilyen antibiotikumot. Tehát ezzel az a probléma, hogy a tünetek hátterében nem biztos, hogy bakteriális fertőzés áll, hanem lehet vírusfertőzés következménye. Ebben az esetben nem lesz hatásos a kezelés. Egy-egy antibiotikum kúrával sokkal többet árthatunk, mint használhatunk magunknak. Ezen belül is a legrosszabb eset, ha nem olyan túl rég már beszedett egy antibiotikum kúrát az illető beteg, és ne adj Isten, ugyanazt a hatóanyagtartalmú gyógyszert írja ki neki az orvos. A másik példa, ha az adott illetőnek mondjuk nincsen ideje, se kedve elmenni az orvoshoz, és úgy dönt, hogy az otthoni házipatikából beszed egy régről megmaradt antibiotikumot, ugyanis ezzel is ugyanaz a gond, tehát nem biztos, hogy ez a fajta kezelés kell az adott problémájára, illetve azt se tudja a beteg, hogy milyen dózisba szedje és mennyi ideig. Hangsúlyoznám, hogy ezek mind az antibiotikum rezisztencia kialakulását segíthetik elő, ezért fontos mindig konzultálni az orvossal, tehát az lenne a legjobb, hogyha kizárólag bakteriális fertőzés esetén írná ki az orvos az antibiotikumot, és nem azzal a céllal, hogy a beteget megnyugtassa, vagy kérésének eleget tegyen.
Ha már itt az öngyógyításról beszélünk, én azt vallom, hogy mindig legjobb talán a megelőzés mindenben, amit talán célra vezetőbb.
Így igaz, tehát ahhoz, hogy ne legyen szükségünk az öngyógyításra, a legjobb mód, hogyha erős immunrendszerrel rendelkezünk a betegségek megelőzése céljából. Immunrendszerünk erősítésére választhatunk a patikában található számos multivitaminok közül, vagy akár a C és D vitamin tartalmú készítmények közül, de a legjobb módja, én úgy gondolom, hogyha változatosan táplálkozunk, sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk, sokat mozgunk a szabad levegőn, illetve rendszeresen sportolunk, és napsütötte idő esetén minél többet kint tartózkodunk a napon, hogy feltöltsük szervezetünk D-vitamin raktárait. Ebben az esetben én biztos vagyok benne, hogy nem lesz szükségünk antibiotikum fogyasztásra.
És ha mégis szükség van rá, akkor ugye, amit az eddig elmúlt fél órában hasznos tanácsokat elmondott Arackiné dr. Tóth Marian szakgyógyszerész, én azt hiszem, hogy ezeket fogadjuk meg, és csak akkor szedjünk antibiotikumot, hogyha azt a házi orvosunk javalja nekünk. Nagyon szépen köszönöm Mariannak, hogy itt volt, és ezeket a hasznos dolgokat elmondta nekünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Elköszönök a kedves hallgatóinktól is, vigyázzanak magukra, legyen szép napjuk, és a jövő héten újabb aktuális témával jelentkezik magazinunk. Németh Andrát hallották.